Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm először is a konfirmandusokat, a konfirmandusok családját, rokonait, akik eljöttek most erre az ünnepre, és köszöntöm az egész Pünkösdöc ünneplő gyülekezetet nagy szeretettel. Ünnepi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a pünkösdi történetet, úgy, ahogy ezt az apostolok cselekedeteiből olvasom, a második fejezetnek az első 13 verséből a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények. Zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édes bortól részegettek meg. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, most pedig emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsőítünk téged azért, hogy most így egybegyűjtöttél minket, hogy ünnepelhetünk a te jelenlétedben. Köszönjük neked azt, hogy évről évre mindig megtapasztalhatjuk a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te gondoskodásodat. És köszönjük neked különösen is azt, hogy ezt a kegyelmet és ezt a gondoskodást nem csak a fizikai dolgokban érezhetjük, hanem a lelkiekben is, hogy te a lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy mi minden vasárnap a saját anyanyelvünkön hallhatjuk a te igédet, ami az első pünköstkor még különleges volt, az nekünk mindennapi valóság lehet. És most azért könyörgünk különösen is, hogy engedd meg, hogy ne csak nyelvtanilag értsük meg a szavakat, amik elhangzanak, hanem hadd értsük meg a teljes jelentését. Hadd fogjuk fel, hogy te miről akarsz nekünk most beszélni. A te felséges dolgaidról, ahogy a te igét fogalmaz. Könyörgünk, hogy ahogy az első pünköstkor szíven találta a pünkösdi gyülekezetet, az az ige, ami elhangzott, úgy hadd érjen el most is a mi szívünkig. A te igéd, a te szavad, a te üzeneted. Így kérünk és várunk, hogy jöjj most közénk és munkálkodj közöttünk. Amen.
Hallgassátok meg Istenünknek azt az igét, amely alapján az evangéliumot hirdetem közöttetek minnyájunknak, de kiváltképpen a 6 konfirmációra készülő ifjúnak. Megíratott ez a János evangéliumának 3. részében, a 16. verstől a 21. versig olvasom. Így szól hozzánk Isten igéje János evangéliumának 3. részéből. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Foglaljunk helyet! Szeretett testvéreim, akik gyermekeket nevelünk, talán ismerős az a szituáció, amikor gyerekeinket megkérdezzük a távolból, mit csináltok? A válasz rá mi szokott lenni? Semmit. Akkor kezd el az ember gyanakodni, hogy itt valami nincs rendben. Talán mi is emlékszünk rá, amikor a sötétség leple alatt az ember egy kicsit bátrabb, sok mindent megmert tenni, amit a világosságon nem. A Szentírásnak felolvasott része egy kicsit a sötétség és a világosság ellentétét hozza elénk, egy egészen különleges szempontból, abból a szempontból, hogy akik a sötétségben vannak, azok leplezik a cselekedeteiket, akik pedig a világosságban vannak, kimernek jönni, mert tudják, hogy a cselekedeteik igazak. Ha visszaemlékszünk Ádám és Éva történetére, amikor bűnt kezdtek el cselekedni, akkor azonnal megjelent a szégyen, a bujkálás, elbújtak Isten elől, sőt, magukat is elleplezték egymás előtt, megjelent a szégyen. Ahogy az Istennel való kapcsolatban valami baj lett, rögtön az emberekkel való kapcsolatban is ez jelentkezett. Nem merik vállalni magukat. Nem merik vállalni magukat, mert kiderül akkor, hogy ők kik, hogy mi lakik benne az emberben, hogy kik vagyunk igazán. Talán azért leplezzük magunkat, és próbálunk szimbolikusan vagy valóságosan a sötétségben járni, hogy ki ne derüljön, hogy kik vagyunk. Mert ha kiderül, akkor nem leszünk szerethetők. Nem fogadnak el bennünket, akkor elítélnek bennünket. Jobb a sötétség, mert ott űzhetjük titokzatos játékainkat, ott nem lepleződünk le. Jézus, amikor elfogják, aztán megfeszítik, a tanítványok is bujkálni kezdenek. Félnek az ítélettől, ami rájuk is vár. Pedig Jézusnak az egész lénye mindig is azt sugározta, talán így is mondhatnám, gyere ki a világosságra, ne bujkálj. Gyere ki az én világosságomba. Amikor Jézus emberekkel találkozott, akkor mindig ott volt ez a csoda, hogy az emberek kibújtak a lepleikből, az álarcaik mögül, a sötétségből, a leplezettségükből, és kijöttek Jézus világosságára. Gyere ki a világosságra, ne félj! Pünkösd ünnepét így is megfogalmazhatnánk ezek tekintetében. A pünkösd arról szól, gyertek ki a világosságba, és ne féljetek. Ez az igazi felvilágosodás, ami pünköstkor jött el. Karácsonykor úgy mondhatnánk, eljött a világosság. Nem véletlen, hogy karácsonyi éneket ünnepeltünk, a 329. énekünket mondtuk el, énekeltük el, hiszen emlékeztet bennünket a keresztségünkre is, ott a keresztelőtöknél is talán éppen ezt az éneket énekelték, kedves konfirmandusok. Nem értem még a földszínén, te értem, megszülettél. Jézus Krisztus eljött karácsonykor, hogy világosságot hozzon ebbe a világba. És azt mondja róla János evangélista, hogy a világosság a sötétségben fény lett. Maga Jézus annyira más volt, annyira ragyogott, és ez tűnt fel mindenkinek, és ezt tette őt vonzóvá. Aztán 33 év után eljön a nagypéntek, A nagypéntek sötétsége, amikor valóban soha nem látott sötétségbe borul a világ, ami arról szól, amit János szintén megfogalmaz, a sötétség nem fogadta be a világosságot, kivetette magából. De harmadnapon húsvétkor, ha megint ebben a képben maradva fogalmazzuk meg, azt mondhatnánk, hogy mégis felragyog a világosság, hogy kiderül, hogy Jézus Krisztus győz minden sötétség felett, a bűn és a halál sötétsége felett is győz. Felragyog a világosság, és eljön pünkösdnapja, és kiszélesedik mindez, és azt mondhatjuk pünköstkor, a világosság mindenkié. Mindenkié lehet. Kiárad Isten lelke, ahogy a ma első pünköstkor is kiárad Isten lelke, mindenkié lehet ez a világosság, aki csak kéri. Nem csak kiválasztott profétáké, mint az Ószövetségben, nem csak egy kiválasztott népé, mint az Ótestamentum lapjain, hanem mindenkié lehet ez a világosság. Elképzeltük-e már, tapasztaltuk-e már, vágyódunk-e arra a világosságra, amit Jézus hozott ebbe a világba? Felvilágosodtunk-e már ilyen értelemben? Miénk-e már ez a világosság? A sötétségben, annak fedezékében, vagy mondhatnánk úgy, meghittségében, ha ifi táborokra gondolunk, akkor a legjobb beszélgetések mindig éjszaka vannak. Amikor sötétben vagyunk ott, vagy meghitten tudunk beszélgetni, döntsük el, hogy melyik volt igaz Nikodémusra, aki Jézust felkeresi, az éjszaka leplezettségében, vagy az éjszaka meghittségében. Az elmúlt héten erről az emberről beszélgettünk, az evangelizációs sorozatok alkalmával, ahol konfirmandusok mind ott voltunk, és többen a gyülekezetből. Magam Dunaharasztiban hirdettem az igét, a dunaharaszti lelkész pedig itt, de körülbelül ugyanarról beszéltünk, mert együtt készültünk rá. És végigvettük Nikodémus történetét, már ez az utolsó része maradt csak mára. Aki esetleg lemaradt róla, meghallgathatja mindkét gyülekezet honlapján ezeket az igehirdetéseket. De nem is az előzmény a fontos, mert önmagában is értelmezhető ez a rész. Minden esetre bevezetésképpen a részhez csak annyit, hogy értsük, hogy egy arisztokrata ember, egy nagyon jó vágású ember, egy nagyon jól menő ember, egy vallásilag toppon lévő ember, aki Izrael tanítója volt, aki politikailag hatalommal rendelkező ember volt, hiszen a 70 tagú tanácsnak tagja volt, döntéshozó ember volt. Egy szóval egy nagy ember, akinek elvileg mindenhez értenie kéne, és mindent tudnia kéne, ami főleg Isten dolgai körül van, nem állt alja, hogy elmenjen az éjszaka leple alatt Jézushoz, és kérdezze őt. Sok minden szól ellene, hogy ő elinduljon. Mégis túlteszi magát mindezeken, fogja magát, és elindul, hogy kérdezzen. Kilép a rejtekéből, felvállalja a tudatlanságát, és ezt Jézus azzal koronázza meg, hogy a Bibliának a legismertebb, talán legszentebb igéjét mondja el neki Jézus, a János evangélium a 3. részének 16. versét, amivel kezdtem a mai alkalmat, a felolvasást. Nikodémust hívja Jézus a világosságba, és erről tesz tanúbizonságot neki Jézus. Túllép ez az ember minden félelmén, elindul, bár nehéz, és megtudja azt, hogy az Isten országába csak úgy léphet be, ha hisz, és ha újjászületik. Újjászületés nélkül nem lehet bejutni az Isten országába, először nem érti. Hogy lehetne az ember újra idős korára újra szülessen? Hogy történhet ez meg? Hát kérdező, visszamehetek-e édesanyám méhébe, és onnan újra kezdhetem? Hát nem lehet. És ahogy beszélgettünk az evangelizáción az újjászületés titkáról, hadd mondjam nektek, hogy ez olyan dolog, amit le lehet magyarázni, különböző képekkel körbedadogni, de csak azt tud róla bármit igazán mondani, aki átélte. Ezt át kell élni. Ezért volt a sorozat címe, Éld át a csodát. Ezt át kell éljük, hogy mit jelent az újjászületés csodája, és akkor picit már tudunk róla beszélni, megfejteni nem tudjuk, elmagyarázni nehéz, de azt tudjuk, hogy valami változik bennünk, valami döntően más lesz, mint ami eddig volt. Tegnap a konfirmációs vizsgán itt volt velünk sok fiatal, első és másodévesek. Többen úgy voltunk, hogy könnyeinket törölgettük, és a szívünk megrendült az ő bizonyságukon. Nem csak azon a három fiatalon, aki bizonyságot tett a hitéről, hanem az egész csoporton és mindegyikükön személyesen, mert tudjuk és beszélgettünk velük, hogy mi minden történt már bennük, hogy mi minden csodán mentek ők keresztül. Ahogy tegnap az egyik kedves barátom elmondta bizonyságtételében, azt mondta, hogy eddig nem értettem az Isten tiszteleteket, de egyszer csak kezdtem érteni és várni. Vagy egy másik kedves barátom, konfirmándus, azt mondta, hogy hát régen úgy voltam minden lelki alkalommal, hogy néztem az órámat, hogy mikor lesz már vége. Mikor lesz vége az órának, az Isten tiszteletnek. Most pedig oda jutottam, hogy már amikor vége, sajnálom, és szomorkodom, hogy már nem tart tovább. Ezek óriási változások. Főleg egy fiatal szívében, aki annyi minden más csinálhatna. Óriási változások, amikor az ember észreveszi, hogy valami történt benne. Valami megváltozott, ahogy jártam konfirmációs órára, én magam is változtam. Vagy ahogy járok templomba, vagy keresztkérdések sorozatra, vagy otthon olvasom a Bibliámat, vagy beszélgetek egy hívő emberrel, egyszer csak változok. Erre a változásra hívta meg Jézus Nikodémust. Ezt kérte tőle, hogy éld át a csodát, légy része a csodának. És az dicséretes ebben a Nikodémus nevű emberben, hogy a kérdéseivel, kétségeivel keresésé változik a lelkülete, és oda megy Jézushoz. Annál keres, aki igazán, hogy mondjam így, kompetens, hiszen maga Jézus azt mondja a szakaszban, hogy én a mennyből jöttem, és értek a menny dolgaihoz. Hát én vagyok az, aki tudom, hogy mi van oda át. Én tudom, hogy milyen Isten, mert onnan jöttem közétek. Hiszed-e ezt, Nikodémus? Hisszük-e ezt most? Hogy az élet a túlvilág dolgaiban, egyáltalán minden dolgunkban az igazi, hozzáértő, szakértő az maga Jézus Krisztus. És Nikodémus tőle kérdez. És így hangzik el a nagyige. Tudod, Nikodémus, tudjátok, konfirmandusok, tudjátok, pünkösdöt ünneplő gyülekezet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A világosság mindenkié lehet. Nikodémusnak két dolgot mond Jézus. Itt, ebben a szakaszban, amit felolvastam. Először is megnyugtatja. És mindegyikünket megnyugtat, aki esetleg fél Istentől. És azért nem mer a közelébe menni, mert tudja és ismeri a saját maga sötétségét. Nem merek oda menni, mert valahogy nem illek bele a képbe. Én nem vagyok olyan tiszta. Én nem vagyok olyan vallásos. Én nem vagyok olyan szent. Én nem ismerem a Bibliát. Én nem szoktam sokat imádkozni. Nem vagyok olyan templomosra nevelve. És az ember azt mondja, inkább maradok ott, ahol vagyok, nem kockáztatok. Nem illek én bele ebbe a képbe. És Jézus megnyugtatja Nikodémust és bennünket is. Azt mondja, ő nem ítélkezni jött. Nem azért jött, hogy megítélje a világot, hanem megmenteni és megtartani akarja. Hogy mondjam személyesen a konfirmáló fiataloknak is, nem azért jött hozzánk Jézus, hogy megítéljen bennünket, hanem hogy üdvözítsen, hogy megsegítsen, hogy igazi életet adjon számotokra. És ha belekóstolunk ebbe az igazi életbe, és abba, hogy előtte szabadok lehetünk, és nem kell félni, kiléphetünk a leplezettségünkből, akkor valami olyan szabadságot kapunk, ami semmilyen szabadsággal nem mérhető. Nem lehet olyan, hogy nem leszek szerethető és elfogadható Jézus számára. Emberek között vannak határok, Jézus előtt nincsen. Nem akar elítélni. Aki hisz ő benne, nem jut ítéletre. Persze ahhoz, hogy ez a mondat sokat jelentsen nekünk, ahhoz el kell hinni, hogy lesz ítélet. Mert lesz. És Jézus erről is beszél, ez a másik, amit mond Nikodémusnak, aki pedig nem hisz. Aki nem hisz Jézusban, már ítélet alatt van. Isten haragja alatt van. Éppen arról szól a hitre jutásunk, hogy kilépünk a sötétségből, ahogyan ezt többször mondtuk már itt a templomban, kilépünk az ellenséges csapatból, és átlépünk Jézus csapatába. Mert két csapat van. Isten csapata, és aki nincs vele, aki nem küzd érte, aki nem ismeri őt. Meg kell tennünk ezt a lépést, és át kell lépnünk egyik oldalról a másikra. Van úgy egyébként, hogy egy-egy momentum ketté választja az embereket, ez természetes. Vannak Fradi drukkerek, és vannak Újpest drukkerek, és Barca szurkolók, és Reál szurkolók. És ezek ölni tudnak. Olyan nagy a különbség köztük. Pedig nem is olyan nagy, mindegyik szereti a focit, nem? különbség van köztünk, hogy kinek van nyelvvizsgája, kinek nincs. Talán én vagyok a köztes, akinek harmadikra lett meg, de meg lett. Szóval, ha valami élményt átélünk együtt, akkor is különbözőek vagyunk, hiszen két csapat rossz bennünket, hogy például ünnepeltük-e a templomban pünkösd ünnepét, vagy otthon ünnepeltük tévét nézve. Ez ketté választ bennünket. Vannak ilyenek, és vannak olyanok. Az életben nagyon sokszor vannak ilyen ketté választó tényezők, de a leginkább ketté választó tényező az, hogy hiszek-e Jézusban, őt követem-e, megtértem-e, újjászülettem-e, átéltem-e ennek a csodáját, vagy pedig élem tovább enélkül az életemet. Ez ketté hoz bennünket. És az egyházban azért vannak különböző formák, hogy ezt a határvonalat láthatóvá tegye. Láthatóvá teszi a keresztség. Persze nem egészen. Mert jön aztán a konfirmáció, ami ennek a megerősítése, ahogy tegnap mondtátok. A konfirmáció egy határvonal átlépés. Ki mondja ez a hat fiatal ma, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom, az ő követője vagyok, tehát nem a másik csapatba tartozom. Én azok közé tartozom, akik újjászülettek és hisznek Krisztusban. Ahogy minden forma, a konfirmáció is lehet üres. A keresztség is lehet üres. Nemrég valaki fölhívott, hogy ott, ahol ő lakik, ott nincs templom. Mondtam, hogy de van. Azt mondta, nincs. Vitatkoztunk egy darabig, aztán megértettem, hogy ő arra gondolt, hogy az a templom, ami ott van, az csak egy imaház. És ő keresztelést a templomba szeretné, nem az imaházban. Hát testvéreim, lehet a keresztség is egy üres forma, csak egy templom kell hozzá, hogy szép legyen. Vagy lehet az, hogy a keresztség a szülők, keresztszülők szívében dől el, és ott valami csoda dolog kezdődik el. A konfirmáció is lehet üres képmutatás, ahogyan az elmúlt években volt ilyen. Hiszen gyümölcseikről ismeritek meg a fákat. Felőletek jobb reménységben vagyok, mind a hatotok felől. Hogy ez nem egy üres forma, hanem valóban valamit ebből megéltek. Ahogy az úrvacsora is ketté választ bennünket, aki jön úrvacsorázni, mert szükségét érzi, hogy Krisztussal közösségben legyen, és az övéivel, és aki nem jön, mert ezt a szükséget, ezt a szomjat és éhséget lelki értelemben nem érzi. Ezek a dolgok ketté választanak minket, és el lehet simítani a különbséget, hogy hát végülis mindjárt jó emberek vagyunk, és szépen öltöztünk, de nem. Van választóvonal. És azért drága dolog a konfirmáció, mert ezt a választóvonalat itt most meghúzzuk. Vagy jobban szereted a sötétséget, és benne maradsz, vagy kijössz Jézus világosságában, ő felvállal téged, és te felvállalhatod őt. Nem a forma a fontos, hanem a szívbéli tartalom. Vállalva úgy jövünk ki a világosságba, hogy vállalom, hogy lelepleződök. Olyan megrendítő volt tegnap, ahogy tulajdonképpen mind a három fiatal egybehangzóan elmondta, aki bizonyságot tett, és hiszem, hogy a többiek is ugyanígy elmondhatták volna, hogy bizony, amíg Isten nélkül éltünk, amíg nem találtunk rá, az egész olyan hiába való volt. Sőt, így mondta az egyik, hogy olyan nevetséges, hogy azt mi komolyan gondoltuk. És vállalta, hogy kilépett a világosságba a lelepleződést, hogy hát bizony nem vagyunk tökéletesek, és bizony vannak gondok velünk, családunkkal, dolgainkkal, tanulásunkkal, bármivel, lelkünkkel. Aki kilép a világosságba, vállalja, hogy lelepleződik. És tudjátok, azért félünk a lelepleződéstől, mert félünk, hogy kigúnyolnak minket. Tegnap az egyik fiatal megkérdezte, nem fognak rajtam nevetni? Mondtam, nem fognak nevetni, sőt, sírni fognak, így is lett. Félünk, hogy kinevetnek bennünket, de Jézus soha nem nevetett ki senkit, aki vállalta maga leplezetlenségét, a maga bűneit, küszködéseit, betegségeit, fájdalmait, csődös életét, azokat mindig magához ölelte. Ilyen Istenünk van. És az ő követői is ezt kell, hogy tegyék. Vállalja, aki kilép a világosságba, hogy ott tisztulhat, változhat ebben a fényben. Ahogyan a napocskára kimegyünk, már várjuk a napot, és barnítja a bőrünket, és fölmelegít bennünket. Így van az Isten világosságával még inkább. Hat a lelkünkre. Nem maradunk ugyanolyanok, ha kilépünk a világosságra. Nem csak vállaljuk, hogy lelepleződünk és tisztulunk, hanem vállaljuk, hogy mi az igazságot keressük. Az Isten igazságát keressük és cselekesszük. Erre igyekszünk, és erre fogtok ígéretet tenni ma ti hatan, de hiszem, hogy veletek együtt minnyájan, akik az apostoli hitvallást elmondjuk. A pünkös csodája után a tanítványok csodái következtek. Csoda, hogy megváltozott az életük, és nyomukban minden megváltozott. Pünkösd után a világ már nem volt olyan, mint előtte. Sokkal nagyobb, reménytelibb, tágabb, szabadabb, csodával telítettebb lett. Gondoljunk bele, hogy ez a 11 tanítvány, aztán 12-ként Pál vagy Mátyás, ezt az egész világot a sarkából kifordította, és néhány évszázadon belül a kereszténység vallássá, birodalmi vallássá, aztán világvallássá lett. Mennyi esély volt, szoktuk kérdezni, hogy egy poros római provinciában 11 tanulatlan fiatal megfordítja ezt a világot. Ti hatan vagytok, de ti is sok mindent megfordíthattok ebben a világban. Ha nem is annyira, mint az első tanítványok, de a családotokban, a barátaitok között, az iskolában, oda, ahova Isten vezet benneteket, általatok is csodák lehetnek. Azért imádkozunk, és azt kívánjuk számotokra, hogy átéljétek a pünkös csodáját, és mi is veletek együtt, szüleitekkel, keresztszüleitekkel együtt, akik idáig elkísértek, és fogadalmukat valóra váltották, hiszen elküldtek benneteket konfirmálni. Ez volt az ő utolsó mozdulatok, amit hittetekért tehettek. Most már rajtatok a sor. A református egyház nevében, ahogy konfirmáltatok, felnőttekké váltatok. Szavazhattok. Felnőttek vagytok, úrvacsorázhattok. Erre hív benneteket Isten, hogy felnőttként most már ti feleltek a hitetekért. Persze itt vagyunk mellettetek lelkipásztorokként, presbiterekként, gyülekezeti tagokként, szülőkként, keresztszülőkként, nagyszülőként. Ott állunk mellettetek, de most már rajtatok a sor. És ez igaz mindnyájunkra, akik felnőttnek gondoljuk magunkat a hitben, most már rajtunk a sor. Kérjük Isten lelkét, hogy vezessen, vigasztaljon bennünket. Merjünk oda menni Jézushoz a kérdéseinkkel és a kétségeinkkel, mint Nikodémus. Merjük elkérni az újjászületés csodáját, és ebben a csodában élni. A Jóisten segítsen bennünket, mindnyájunkat, hogy ez sikerüljön. Amen.
Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most te hozzád jöhettünk ide a templomba, és veled találkozhatunk az éneklésben, imádságban, az igében, a konfirmációban, az úrvacsorai közösségben. Hála legyen neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te önmagadat adtad miattunk, helyettünk és értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük a kenyeret, köszönjük a bort, amely a te megtöretett tested és kiontatott vérednek jegye, és száloga. Urunk, köszönjük, hogy ahogyan most a gyomrunkba került a kenyér és a bor, olyan bizonyos, hogy a te szent lelkedet elküldöd, és velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy te a lelkeddel megajándékoztál bennünket, és lelked által magadhoz veszel, akkor is, amikor befejeződik itt földi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy te hasonló, sőt sokkal tökéletesebb, jobb és örömteli lakomát készítettél egy emelettel följebb a mennyországban. Hisszük azt, hogy most is a szentekkel együtt vehettük így, lehetünk egy közösségben. Kérünk, Urunk, hogy amikor hazamegyünk, ez az ünnep, ez a konfirmáció, ahogy nem csak a fiatalok tettek most konfirmációt, hanem mi is megerősödhettünk hitünkben, kérünk, hogy ez hadd mutatkozzon meg a mi életünkben, hétköznapjainkban is. Hadd lehessen a mi életünk világosság, amely te rád mutat az igazi világosságra. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket, kicsiket, nagyokat egyaránt, gyülekezet tagjait és vendégeinket. És kérünk, hogy most konfirmált fiataljainkat te őrizd, te fogd az ő kezüket, akár merre mennek. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket, és együtt, egy szívvel mondjuk most közösen azt az imádságot, amit tőle tanultunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadítsuk meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők, de az Úr szerelmesének álmában ad eleget. Amen.